Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
A tavaszi évad utolsó részéhez érkeztünk, úgyhogy ebből az alkalommal egy különlegesebb adással készültünk. Most ugyanis nem lesz vendég, hanem csak Stefóval ketten fogunk beszélgetni.
Tehát szokás szerint ismét elhoztuk az elmúlt időszak legérdekesebb üzleti világgal, vállalkozásokkal kapcsolatos híreit. Reméljük élvezni fogjátok ti is. Maradjatok velünk! És akkor itt is vagyunk. Dorina, mit hoztál?
Múlt héten ugye lezajlott a konklávé, ami természetesen együtt járt azzal, hogy felpörgött a fogadási piac. Magyarországon nem meglepő módon leginkább Erdő Péterre tettek pénzt a fogadók, nagyjából egyébként a harmaduk fogadott rá, még annak ellenére is, hogy az odzok alapján nem számított igazán esélyesnek.
Vannak ilyen adatok tényleg, hogy kire hányan fogadtak?
Az az igazság, hogy ez csak egy fogadóirodának a statisztikája, de igen, nekik az egyik közleményükben az volt, hogy a náluk fogadóknak a harmada Erdő Péterre tett pénzt.
És a többi magyar ellenes kire szavazott, azt lehet tudni.
Jó, de csúnya. Hát nyilván a legesélyesebbekre elég sokan, a befutónak nem csak a hazai, de a nemzetközi fogadóirodák is az olasz Pietro Parolint mondták. Rajta kívül még egyébként a Fülöp-szigetegi Tagle bíboros volt a favoritok között.
Hát nem jött be.
Nem. Az nyilván érthető, hogy itthon miért Erdő Péter
igen, ezt nem neve magyarázni.
Volt, hogy miért Erdő Péter nevét emlegették a legtöbbet. De ami az igazán érdekes, hogy még a nagy nemzetközi fogadóirodáknál se volt sehol az esélyesek között a végül megválasztott Robert Prevost.
Ehhez képest, ha jól tudom, Erdő Péter az első körben egész jól szerepelt különben, tehát hogy majdnem nem rossz helyre mentek azok a fogadások.
Igen, de hát ugye ez a konklávékban az igazán érdekes, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Volt azonban olyan, aki nagyon nagyot nyert azzal, hogy megtippelte Prevostot, például az egyik amerikai fogadóirodánál kicsit több mint $1000 tett rá, ami egyébként szerintem elég bátor.
Hát igen, igen.
Minden esetre ebből $63,000 csinált, mert hogy ilyen 1-2%-ra tették a győzelmi esélyeit.
Az nem rossz azért. Reméljük nem volt bennfentes információja. Mert ha jól tudom, a mobilokat is meg mindent elvesznek itt. Tehát nem lehet bevinni tényleg semmit, meg a netet is korlátozzák.
Hát ilyen elképesztő biztonsági intézkedéseket vezettek be a Vatikánban, tehát az ablakokra is tettek valami fóliát, hogy a drónok sehonnan se lássanak be, leárnyékolták a rádiójeleket, tehát onnan tényleg igazából semmi nem tudott kijutni. Minden esetre most a CNN közölt egy cikket arról, hogy a sportfogadásokkal és a választási eredményekkel szemben miért ennyire kiszámíthatatlan a konklávénak az eredménye, és hogy miért nem tudnak a fogadóirodák se jósolni.
Na és miért?
Egyébként nagyon logikus, tehát nyilván a sport eredményeknél évekre, évtizedekre visszamenőleg vannak statisztikák minden egyes játékosról, minden csapatról, hogy játszik hazai pályán, idegenben, ugyanez igaz a választásokra, ami, ahol nyilván rövidebb távon tudják csak figyelni, meg folyamatosan változik a kampány, de hát azért a főleg Amerikában végtelen statisztika meg közvéleménykutatása rendelkezésre, meg persze a választási magatartásokat is elég sokat kutatták tudományosan is. Ezzel szemben a konklávéről nagyon kevés információnk van, eleve 10-20 évente egyszer történik ilyen.
Jó esetben.
Igen, ráadásul utólag se nagyon derül ki, hogy ott mi történik. Nyilván azért félig meddig pletykák, félig meddig hiteles információk kikerülnek utólag. Elég sok bíboros tartott azóta sajtótájékoztatót, és mesélte el egy-egy dolgot, de hogy olyan átfogó képünk az egészről nincsen.
Jegyzőkönyv születik? Különben?
Nem, hát elégetik a szavazólapokat.
Mindent elégetnek, aha.
Állítólag maguknak jegyzetelik, meg maguknak is számolják, mert van 3 szavazatszámláló, de valahol azt olvastam, hogy mindenki magának is számolgatja, hogy biztosan annyi legyen, és akkor így rögtön, amikor eléri a 2/3 szavazatot, ami idén ugye 89 voks volt, akkor mindenki egyszerre tud örülni, és nem kell megvárni, hogy végig számolgassák, és elmondják, hogy pontosan mennyi volt. És hát előre megjósolni ugye azért is nehéz, mert bár van egy ilyen előre meghatározott irány, ami még a konklávé előtt kommunikálnak a bíborosok, hogy mégis milyen pápát keresnek, azért nagyon megváltozik az ő viselkedésük, véleményük is, amikor bezárkóznak a Sixus kápolnába. Idén például azt mondták, hogy nagyon sokat számított, hogy külön váltak a 80 évnél fiatalabb bíborosok, mert hogy a konklávé előtti beszélgetéseken még részt vettek a 80 évnél idősebbek is, akiknek nincs szavazati joguk, és ők inkább egy konzervatív pápát szerettek volna, nyilván nem mindenki, de általánosságban, és akkor hirtelen az egész elképzelés kicsit borult, ahogy már csak a fiatalabbak maradtak ott.
Fiatalabbak, ugye igen, az innen nézve egy kicsit így vicces, de igen, értem.
És a másik, amit meg nagyon sok bíboros emlegetett, hogy állításuk szerint volt egy pont a harmadik, vagyis az utolsó előtti szavazás előtt, amit nem tudtak máshogy leírni, csak mint egy isteni sugallat, vagy a Szentlélek megelevenedése, mert hogy az utolsó előtti körben még állítólag a Prevost és Parolin fejfej mellett haladtak, és aztán hirtelen a következő szavazásra meg lett a kétharmados többség, miközben arra számítottak, hogy valószínűleg ez lesz a vége, de azért ehhez jóval több idő fog kelleni.
Hát valószínűleg ott is azért a háttéralkuk intézménye nem teljesen ismeretlen.
De erre nagyon korrekt módon egyébként még az egyik fogadóiroda is azt mondta, hogy hát igen, Isten útjai kifürkészhetetlenek.
ez jó mondás, igen. Azonban nem minden esetben kifürkészhetetlenek, sokszor igen, de van, ami sosem változik. Ilyen például Elizabeth Holmes esete, és a Terranoszi.
Aki... És Elizabeth Holmes megjelenése a Mérlegen podcastjében.
Így van, ez állandó. Emlékszem még, amikor elkezdtük annó még Flórával, az egyik első adásban ez volt a fő témánk, hogy hogyan verte át a félvilágot. Te mennyire emlékszel erre a sztorira különben?
Minimálisan, úgyhogy nem baj, ha felidézed.
Akkor felidézem, hogy röviden a hallgatók kedvéért is. Ugye Elizabeth Holmes az egy ifjú startupper volt a 2000-es évek közepén, és nem kevesebbet ígért, mint hogy mindössze egy csepp vérből ő egy teljes diagnosztikát tud felállítani, ami 200 betegséget kimutat, ehhez igazából semmire nincs szükséged, otthon megszúrod az új begyedet egy tűvel, beküldöd a dokinak, és ő mindent meg fog tudni állapítani. Ez köme egy hatalmas, szinte már csoda lett volna, hogyha ez megvalósul, hiszen most ugye be kell menni, vénás vérvétel, azt elemzik, tehát egy hatalmas újítás lett volna, nagyon megkönnyítette volna a betegek dolgát, felgyorsította volna az egész egészségipart, és ezért nagyon sokat láttak benne a befektetők. Amikor a csúcsra ért, akkor ilyen 9-10 milliárd dollárt is ért a cég, és különben ilyen elképesztő, tehát hogy így annyira meggyőző volt Elizabeth Holmes, erről nagyon sokat beszéltek utólag, hogy egyszerűen mindenkit meg tudod győzni. Tehát a cég igazgató tanácsában olyan emberek ültek, mint George Shultz vagy Henry Kissinger korábbi amerikai külügyminiszterek, de hogy szerepelt a Fortune, a Forbes, a Bloomberg, a Time magazin is beválasztotta a 100 legbefolyásosabb emberek közé, és igazából ez az egész egy ilyen hatalmas átverés volt, de hogy ilyen, az a durva az egészben, hogy ilyen rettető egyszerű trükk volt. Tehát például voltak olyan esetek, hogy amikor jött egy befektető, hogy megnézze magát a terméket, akkor vettek tőle egy kis vért, és utána elmentek ebédelni vele. És a vérmintát nem az ő gépükbe, amit Edisonnak neveztek, rakták be, hanem a rivális Siemensnek a minden tudó gépébe, és mire visszajöttek az ebédből, azt az eredményt tálalták neki, ugye, hogy készen van. Tehát, hogy ilyen egészen elképesztő, úgymond nagyon egyszerű csalás volt, de hogy mindenki bedőlt neki. Tehát tényleg ilyen elképesztő, ahogy előbb is mondtam, hogy kik voltak a cég igazgatótanácsában, hol szerepelt, és egyszerűen nem bukott le, de nagyon hosszú ideig nem bukott le. És ugye ennek ilyen több oka volt. Egyrészt ugye startup. Tehát ugye a startupokról tudjuk, hogy az elén ugye nem termelnek bevételt, sokáig kell dolgozniuk, míg eljutnak odáig, de hogy így a cégnek rettentő sok ideig nem, hogy egy sajtóközlemény nem adott ki, de egy saját honlapja nem volt. Tehát, hogy így egyszerűen tényleg meg tudod győzni mindenkit a kisugárzásával, a személyiségével, hogy ez bizony működni fog. És állítólag még különben az is szerepet játszott ebben az egészben, hogy egyrészt nő volt, és ugye abszolút férfiak uralt a tech szektorban, ez nagyon pozitív volt. Erre különben ő is nagyon rájátszott, mert ugye a női Steve Jobsnak nevezte magát. Nagyon gyakran,
szerényen,
igen, nagyon gyakran garbóban jelent meg, mint a példakép, és állítólag így utólag így visszagondolva sokan azt is mondták, hogy egyszerűen abban az időszakban, így a 2000-es évek közepén, 2010-es évek elején annyira minden így az applikációkról, közösségi médiáról szólt, hogy egyszerűen örültek, hogy végre van egy olyan startup, aki ilyen tényleg valódi terméket fog hozni, és nem csak egy ilyen közösségi médiásot. Az egyik befektető Kőmen tök jól megfogalmazta ezt, hogy hát mi igazából repülőautókat vártunk, és ehhez 150 karaktert kaptunk, utalva ugye a Twitter akkori mélet korlátjára. Szóval így minden összeállt neki, hogy ez így működjön. Végül azonban egy oknyomozó újságíró néhány tudós segítségével utána járt, és kiderült, hogy igazából ezeknek semmilyen tudományos publikációjuk nincsen, és egyre gyanúsabb volt az egész, és végül odaig ment a sztori, hogy Elizabeth Holmes-ot 2022 őszén 11 év börtönre ítélték, amit 23-ban kezdett meg, és elvileg jó magaviselet idején 32-ben szabadulhat. Na de ugye ez, miért hoztam ezt a sztorit? Mert hogy a napokban derült ki, hogy időközben szült két gyereket Kőmen, és a gyerekeinek az apja, voilà, csinált egy startupot.
Ez egészen meglepő fordulat.
És szerinted mivel foglalkozik ez a startup?
Vérvizsgálattal?
Pontosan. Az orvosi tesztek radikálisan új megközelítését ígéri. A startup által fejlesztett szerkezet, na most ezt így nagyon idézőjelbe tenném, mert ugye ki tudja, de azért sok bizodalmam nincs, és hasonlít a Theranosnak a vértesztelő berendezésére, és ugyanaz az ígéret, egy csepp vérből nagyon sok adatot ki tud elemezni. És képzeld el, sikerült már 3,5 millió dollár gyűjtenie. Oké, nem 9 és 10 milliárd, mint amit Theranos volt, de hogy, tehát, hogy csak ki az a befektető, de komolyan, tehát, hogy
aki ezek után megbízik.
Ott van a börtönben a nő, ezzel felépített egy világ egyik legnagyobb átverését, utána a gyerekeinek az apja hirtelen bejelenti X-ből, hogy van egy ilyen gépe, mert de el tudom kezdeni, hogy ezek így beszélgettek a börtönablakban, hogy fie, kéne pénz, kezd nagyon elfogyni, meg gondolom elperelték.
Szerintem már elfelejtették, most már bejátszhatjuk újra.
Igen, tehát emlékeznek vajon a nevemre? Vagy ez működik? Fie, nagyon jó ötlet volt. Hát, ha begeszik még egyszer, és hát emberek. Úgy tűnik, hogy működik.
Annyiban megvédeném őket, hogy mondjuk ezek az otthoni tesztek azért iszonyú sokat fejlődtek azóta. Tehát ha bemész egy gyógyszertárba, már tényleg számtalan ilyen öntesztelő készletet találsz. Tehát, hogy tényleg fejlődött ezen a téren az orvostudomány, de hát igen.
De hogy pont tőle várjuk a megoldást? Hát én nem tudom. Tehát ez az egész ilyen egészen hihetetlen. De hát úgy látszik, működik. Tehát mondom, 3,5 millió dollárt összekalapoztak, azért nagyon sok cég örülne, hogy ilyen kezdeti fázisban ennyit összesikerülne, és ezzel számomra totál hihetetlen ez az egész, de működik.
Meg ha jól értem, az eredeti termékkel se az volt, hogy működgetett, csak nem elég pontosan, és továbbfejlesztették, hanem nem. Hogy közelében nem volt.
Abszolút tehát, nem. Állítólag egy dolgot tudott kivizsgálni, pontosan meghatározni. Elnézést, most nem emlékszem pontosan, hogy
melyik
pontosan. Nem, azért valamivel komolyabb volt, de nem emlékszem most pontosan a nevére, és arra az egyre kömmen engedélyt is kaptak, de hát ők ugye úgy hirdették, hogy 200 plusz betegséget tudnak diagnosztizálni. Nem tudom, lehet, hogy az a tanulság, hogy sose add fel az álmaidat, és nagyon ragaszkodj hozzá, mert lehet, hogy először börtönbe kerülsz, de utána beválik.
Maradnék Amerikánál én is.
Trump-fámok?
Eltaláltad, igen.
Tényleg? Én is majdnem hoztam egy témát, de nemrég megállapodtak a kínaiakkal abban, hogy csökkentik a vámokat, hogyha az megölte a témámat, de akkor halljuk a tiédet.
Hát ugye lassan már nem lesz hír, hogy valaminek a piacát teljesen felborítja a vámháború, de most mégis találtam egy számomra nagyon meglepő terméket.
Na.
Ugye alapvetően arról szoktunk beszélni, hogy az export-import során drágulnak a termékek, viszont most kiderült, hogy várhatóan például a csak belföldi piacra készített kaliforniai boroknak az ára is nagyon durván emelkedhet. Van tippet, hogy miért?
Most tényleg nagyon gondolkozom, de őszintén szóval fogalmam sincs. Várjál, permetezőszert külföldről rendelik? Vagy nem tudom. Most ez csak egy hasabra ütöttem.
Az irány nem rossz, nem a permetezőszert, hanem a hordót, mégpedig a hordóhoz a fát.
Aha.
Leggyakrabban ugyanis Franciaországból származó tölgyben érlelik a borokat, amiről viszont már az újonnan kivetett vámokat kéne megfizetni. Ráadásul az sem olyan egyértelmű, hogy ezeket helyi alternatívára cseréljék, mert nyilván a
amerikai tölgy az nem olyan jó, mint a francia tölgy?
Hát nem, mert hogy a hordó az gyakorlatilag egy ilyen alapanyagként szerepel az alkoholgyártásban, mert hogy minden fának más íze van.
Igen, ez igen.
Ráadásul meg is őrzik a hordók azt az ízt, amit valamikor érleltek benne, emiatt a másodlagos piaca is nagyon nagy, tehát hogy a használt hordókra is iszonyatos kereslet van. Ezeket egyébként gyakran akár 100-150 évig is használják, csomó desztillálóban meg se tudják mondani, hogy mióta vannak ugyanazok a hordók. Aha. És például kifejezetten értékesnek számít egy olyan hordó, amiben valamikor Jack Daniel's whisky készült. Ezekre például a gyártó szerint a világon mindenhol van kereslet, egészen abszurd példák vannak. Guyanától Oroszországon át Malajziáig keresnek emberek egykor Jack Daniels tartalmazó hordókat.
De mármint, hogy ezek vállalkozók, vagy műgyűjtők?
Vállalkozók, tehát hogy utána ezeket ugyanúgy hordóként használják újra, mert hogy annyira értékesnek tartják ezt az ízt, hogy például nagyon szívesen tárolnak benne utána kávét, hogy legyen annak is egy ilyen viszkis utó íze, vagy például mézt, szójaszószt, kakaóbabot, tabaszkót, söröket.
Az érdekes.
Olvastam is egy példát, hogy egy hordónak nem ritkán ilyen 6-7-8 plusz élete van. A példa, amivel én találkoztam, egy olyan 4 és 10 év közötti ideig bourbont éreltek benne, utána eladták egy méhészetnek, ahol mézet.
Aha, eddig jó.
Hogy abban benne legyen a bourbon aroma. Utána megint eladták, hogy bourbont áruljanak benne, hogy annak mézes aromája legyen. Ezután barna sört terjesztettek, utána magát az árpát tartották benne, hogy még a, hát nem fogom pontosan tudni a sörkészítés fázisait, de hogy még árpa formájában magába szívja ezt az ízt, és utána ebből az árpából kiszedték, feldolgozták, és a sört megint visszatették ebbe a hordóba, és amikor már hordóként tényleg teljesen használhatatlan nevelt, akkor bútor készült belőle.
Pedig fogmosó pohárnak se lett volna utolsó ezek után, ilyen előélet után.
Te bejönnél úgy dolgozni, hogy
kis sör, kis viszki. Nem, természetesen nem.
Egyébként egészen fantasztikus példái a fenntartható körforgásos gazdálkodásnak a hordók. Egy nagyon hosszú cikk volt róla a Guardianen, és amikor meglátsz egy ilyen sok ezer karakteres cikket a hordókról, akkor nem gondolod, hogy ez olyan lebilincselő olvasmány lesz, de tényleg fantasztikus. Ilyen egészen egyszerű megoldások vannak, hogy például a faforgácsot, azt az állattartásban használják fel a lomnak, még összeszereletlen állapotban, tehát elég helytakarékosan szállítják. Ugye itt technikailag is egy tök egyszerű megoldás, mert hogy nem kell hozzá szög meg ragasztó, úgyhogy a fa meg a fém utána, hát nyilván bizonyos keretek között, de újra használható, és nem nagyon sérül. És igen, tehát miután évtizedekig, vagy akár századokig alkoholgyártásra, meg egyéb tárolásra használják, kitűnő bútor lesz belőle, de egyébként ilyen dísztárgyaknak is. Például volt egy olyan újrahasznosítása is, hogy ilyen műgyűjtőknek, akik a, nem is műgyűjtő, de aki a baseball labdákat gyűjti, na annak tároló. És mennyire menő, hogy a nagyon értékes aláírt baseball labdádat egy, nem tudom, Jack Daniels-es hordóból készült kis tárolón tartod. Ez a legamerikaibb dolog, amit valaha hallottam.
Ez kicsit az, igen, de azért el kell ismernem, ez valóban menő.
Viszont ugye, ahogy említettem, a vámok miatt kezd megborulni az egész piac. Például a különböző alkoholokra kivetett vámok miatt azt látjuk, hogy az amerikai termelők inkább rövidebb ideig érlelnek bizonyos párlatokat, hogy minél hamarabb eladják, megelőzve ezzel a vámokat, és a használt hordókat meg nagyon szívesen továbbadnák, viszont azt Amerikán kívül nem nagyon veszik meg, mert hogy abban bíznak, hogy még lejjebb fog menni az ára, mert hogy annyira kiszámíthatatlan a piac. Úgyhogy egyébként az elmúlt fél évben nagyjából 50%-ot esett ezeknek az ára. Vagyis jelenleg sokkal magasabb.
Mennyi egy ilyen hordó? Most már kíváncsi, hát tettél, nem, nincsenek ilyen
nem
árak.
Nem sajnos számszerűsítve.
Már most már én is kicsit elképzeltem magamnak a Jack Daniels-es hordót otthon.
Egy reggeli műzli, az a tejet mondjuk, és megmutatod benne.
Nem
csak, hogy olyan mézes, így füstös íze legyen.
Csak a méz miatt, drága hallgatók.
Viszont egyébként ennek a az igazán nagy hatását valószínűleg csak pár év múlva fogjuk érezni, mert hasonló folyamatok játszottak a 2008-as válság idején is, és 2012-ben hordóhiány is lett Amerikából, és annak tudható be a 4 éves csúszás, hogy nagyjából ennyi idő kell ahhoz, hogy egy frissen kivágott fából használt hordó legyen.
Tehát, 4 év?
Hát igen,
ki
mert
hogy... Ki kell szállítani, gondolom, meg minden, de hát
igen, és utána még érlelik benne, ugye addigra lesz használt hordó, ami az igazán értékes.
Wow. Sose gondoltam volna, amikor ma reggel felkek, hogy ennyi mindent megtudok a hordokra, de tök jó dolgok voltak.
Örülök, hogy segítettem.
Cégünk mindig az önrendelkezésre áll, asszonyom. Továbbra is maradunk Amerikánál, de nem Kalifornia, hanem Texas a következő állomásunk, ugyanis a Google beleegyezett, hogy közel 1,4 milliárd dollárt fizett Texas államnak azért, mert állítólag megsértette a felhasználók adatvédelmét. A sztori a következő, hogy a vádak szerint az inkognitó mód, illetve a helyi meghatározási előzmények, illetve a biometrikus adatokkal kapcsolatban vannak hiányosságok. Ez a régi sztori, hogy hiába kapcsolt ki a hely meghatározást, ők mégis tudják, hogy hol vagy, és ezt felhasználják, hogy hiába kapcsolt be az inkognitó módot, azért valahogy megjegyzik az adatokat, és ezért végül a Google vállalt, persze abszolút mondták, hogy ez nem így van, tehát hogy ilyenek nincsen, de mégis vállalták, hogy azért fizetnek közel 1,4 milliárd dollárt.
Hát ez nekik apró pénz végül is.
Nekik abszolút, de tehát hogy azért mégiscsak. Tehát hogy azért fura, nem? Különben ez 2022-ben indult a per, akkor a texasi főügyész azt állította, hogy a vállalat megfelelő beleegyezés megszerzése nélkül gyűjtötte az adatokat, és még a hanglenyomat, tehát mind az arcgeometriáról, mind a hanglenyomatokat megjegyezte, tehát azokat is felhasználta, és hogy igen, amit az előbb mondtam, hogy akkor is követte a felhasználók tartózkodási helyét, amikor direkt kikapcsolták ezt a funkciót, illetve az inkognitó módot, és hát ez nem az első ilyen ügy különben, tehát ezért is érdekes az egész, mert pont egy éve a Meta fizetett nagyjából hasonló összeget ugyanúgy Texasnak, és ott is nagyon hasonló volt az egész ügy. Ők akkor több milliárd alkalommal biometrikus adatokat rögzítettek azokról a fotókról és felvételekről, amiket a felhasználók a közösségi média platformra töltöttek fel. Tehát ugye ez az állandó visszatérés, hogyha telefonod ki van kapcsolva, akkor is hallgat a téged, vagy sem. Nem tudom, veled fordult, biztos fordult elő, aztán már egyszer beszélgettünk is ilyenről.
Hogy úgy kapsz hirdetést, hogy csak hogy igen, gyakorlatilag álmodsz valamiről, de már.
Igen, és mégis tudják, ez különben valahol rettentő ijesztő, legalábbis szerintem.
Igen. És ugye múltkor beszéltünk arról, hogy mennyi energiát használ, meg mennyi pénzbe kerül az, hogy udvariasak vagyunk a ChatGPT-vel, vagy hát én nem, de már aki...
Egyesek, akik túl akarják érni a robotok forradalmát okosan, jegyzem
igen,
meg.
De hogy ennél szerintem sokkal ijesztőbb, hogy mennyi energia meg pénz az, hogy a törvénytelenül megszerzett adatokat, hát ahogy mondtad, hogy milliárdos nagyságrendben tárolják valahol, lehet, hogy előbb ez ellen kéne tenni valamit, és nem arra nevelni az embereket, hogy ne legyenek kedvesek. Igen.
Lehet, igen, különben, és hát ez ugye mindig egy olyan dolog, hogy nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy ők ezt valóban hogy tárolják, ha tárolják, hogyan jegyzik meg, mert hát ugye mondhatja azt is, hogy te csak elmentél úgymond egy adott bolt előtt, amikor te mondjuk arra emlékszel, hogy megemlítetted, és akkor ő meg a hely meghatározásból ad egy úgymond reklámot neked. Hát, ugye ide kapcsolódik a pont, amikor korábban erről beszéltünk, hogy ez egyik ilyen cég, aki dolgozik a Facebooknak, a Googlenak és az Amazonnak, annak az egyik vezetője egy befektetőknek tartott háttérbeszélgetésen ezt el is ismerte lényegében, hogy lehallgatják a felhasználók telefonjának mikrofonját, az ott elhangzottakat pedig arra használják, hogy a mesterséges intelligencia segítségével személyre szabott hirdetésekkel bombázzák őket. Tehát ez pont az, amiről beszéltünk, és ez különben tök érdekes, hogy meddig, merre fog tovább fejlődni, hogy ezzel ellen valóban fel fognak lépni valaha, mert valahol akár azt is mondhatnánk, hogy kényelmes, hiszen tényleg arról kapsz reklámokat, amikről úgymond beszélgetsz, vagy ami foglalkoztat téged, de számomra ez inkább az ijesztő kategória, még hogyha én tudom azt is, tehát hogy nekem például be van állítva mindig a Google helyi meghatározás, mert nem érzem úgy, hogy én annyira titkolnom kéne bármit a cég előtt, de azért valahol mégiscsak ijesztő.
Hát meg a GPS-t is használod, és mennyivel egyszerűbb bekapcsolva tartani, mint
hát igen.
Kibekapcsolgatni.
Hát igen. Annak a cégnek a vezetője, aki bevallotta ezt az egészet, az elég vicces, hogy milyen nevű programot használ erre, Active Listening.
Jaj, de szép.
Tehát, hogy így igazából le se tagadhatnák ilyen név után, hogy mit akarnak.
Engem már csak az érdekelne, hogyha figyelik a hely meghatározást Texasnál, esetleg Texas partjainál, akkor mexikói jobből vagy amerikai jobbőlként tárolják azt az adatbázisban.
Na ez egy jó kérdés, látod. És azért a teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy természetesen az érintett cégek mindig mindent tagadnak, hogy ez nem igaz.
Természetesen. Itt az előbb már jól megijesztettem mindenkit, hogy nem lesznek elérhetők az amerikai alkoholok, vagy annyira drágák lesznek, hogy szegény amerikaiaknak józanul kell kihúzniuk a teljes Trump-ciklust.
No way.
De szerencsére van alternatíva, nem kell aggódni. Mert hogy egyre elterjedtebbek a THC tartalmú italok, miközben 2 évvel ezelőtt még alig lehetett mérni ezeknek az eladását, mostanra a nagyobb italboltok bevételének már a 15%-át adják.
Wow, az valóban nem kevés. És elmondja, ennek milyen hatása van, ugyanaz, mint hogyha elszívnál egy jointot?
Állítólag annál egy kicsit enyhébb, bár egyébként azt olvastam, hogy dobozonként maximum 10 mg THC-t tartalmaznak, ami azért több, vagy nagyjából akörül van, mint egy jointnál. Nagyjából ugyanannyi, mint a szintén Amerikában nagyon népszerű gumicukrok, csokik, tehát az ilyen édességekbe rejtett THC-nak. És az egész sztoriban az a legérdekesebb, hogy ez egy ilyen kiskapu kihasználásával épült fel ez az egész piac. Mert hogy korábban elég szigorú szabályok vonatkoztak arra, hogyha valaki marihuána tartalmú termékeket terjesztett, például egy csomó adókedvezmény nem vonatkozott rájuk, és banki hitelt is sokkal nehezebben kaptak ezek a cégek. Viszont a 2018-as mezőgazdasági törvény valahogy ilyen egészen furcsán hatóanyagtartalom alapján különbséget tett a kender és a marihuána között, de úgy, hogy egy bizonyos százalékig még kendernek minősíti.
Ja, és akkor úgy nem vonatkoznak rá a szigorítások.
Igen, viszont ugyanúgy elő ki lehet nyerni belőle a THC-t, vagyis tudnak tudatmódosító szereket előállítani úgy, hogy abszolút semmi ilyesmi szigorítás nem vonatkozik rájuk.
És úgy látszik, akkor ez bejött, mert hogy akkor a vevők keresik is ezeket.
Igen, tehát 2020 és 2024 között megtízszereződött az így előállított termékeknek a száma, és idén várhatóan újabb 50%-kal nő.
Wow. San Franciscóban nagyon szeretetik ezt az italt.
Egyébként nem csak ott, mert mostanra már 30 államban vannak jelen ezek az italok, úgyhogy egyébként ennél kevesebben legális a marihuána fogyasztása. De
kihasználták a kiskaput, és akkor hajrá.
Igen, és egyébként tényleg ilyen üdítős dobozokban lehet kapni. Van vérnarancsos, kardamomos, júzusbodzás, citromos, levendulás, ananászos, görögdíny és baraszkos, gondolom ilyen gyümölcslé íze van. És hát az a trükk, hogy az államoknak nagyjából a fele kimondottan engedélyezi ezeknek az árusítását. Vannak olyanok, amik szigorúan korlátozzák, vagy teljesen tiltják, és hát maradt néhány, ami meg nem szabályozza, mert egyszerűen még nem jutottak el oda. És akkor...
Egy újabb kiskapu, amit ki lehet használni.
Igen, hát a termelők nagyon optimisták, hogy ez hatalmas siker lesz, és egyre népszerűbb lesz, annál is inkább, mert hogy kutatások szerint egyre nagyobb arányban vannak azok az amerikaiak, akik alkohol helyett valamilyen THC-tartalmú terméket fogyasztanak.
És nem is kell dohányozni, a tüdődet sem terheled vele, gondolom ez több embernél szerepet játszhat, hogy az ilyen italokat választják.
Igen. A rövid italokhoz képest például nem is sokkal nehezebb beszerezni. Ugye azokat nem, vagy nem mindegyiket lehet akármilyen élelmiszerboltban megvenni, hanem likőrsztorba kell menni, annyi erővel már mehet olyan boltba is, ami különböző marihuána származékokat árusít. Ráadásul ugye a 18 és 21 év közöttiek, akik feltételezem elég nagy mennyiségben fogyasztanak ilyen-olyan tudatmódosítókat, azokban az államokban, ahol legalizált a fű, ezt meg tudják venni, miközben az alkoholt ugye 21 éves korukig nem.
Ezt 18 év felett meg lehet venni?
Igen.
Ó, oh, Nagyon sok is kaput találtak ezek a trükkös fiúk.
Igen, piaci elemzők egyébként azt mondják, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, tehát várhatóan azért belátható időn belül erre lesz valami központi szabályozás, vagy legalábbis állami szinten, különösen akkor, hogyha elterjedt, hogy kiskorúak is megveszik, mert az alkoholt azt állítólag az tényleg szinte lehetetlen 21 év alatt hozzájutni, többi felnőtteknek szánt terméknél viszont állítólag nem ennyire, nem veszik ezeket ennyire szigorúan.
Na jó, hát igen, az azért meglepő lenne, hogyha hagynák ezt a kettősséget, úgyhogy igen, várható, hogy közbe fognak lépni. Hát addig meg kihasználják akkor ezeket a kiskapukat. És akkor a mai utolsó témánkhoz menjünk át az óceán másik oldalára, de nem Európa felé, hanem Japán felé. Nagyon sokat hallani ugye arról, hogy milyen a japánoknak a munkakultúrája, hogyan dolgoznak. És egy hosszú évekig Japánban dolgozó hongkongi nő így összegyűjtötte, hogy mik voltak azok a legfurcsább szokások, amiket így Japánban a munkahelyén elvártak tőlük. És akkor ezekből gyűjtögettem egyet-kettőt. Az egyik kedvencem az, hogy elnézést kérek, hogy ma időben indulok. Ugyanis, mint írta, hogy több japán cégnél dolgozott, és szinte mindenhol nagyon jellemző volt a túlórázás. Tehát azt állítja, hogy nem is feltétlenül azért, mert rengeteg munka volt, hanem hogy...
Annyira jól érezték magukat?
Hogy... Nem, hanem hogy túlóra pénzt akartak kapni. Mondjuk állítólag volt olyan férfi, aki azért maradt bent, hogy elkerülje a házi munkát, de hogy egyszerűen túlóra pénzt akartak kapni, és azért maradtak bent, és egyszerűen csak netezgettek, és híreket olvasgattak. És, de viszont voltak olyanok is, akik meg voltak arról győződve, hogy ők annyira fontos elemei a cégnek, hogy egyszerűen nem tehetik meg, hogy hazamennek, és hogy... Ez a nő azt írta, hogyha ő úgy érez, hogy hatékonyan dolgozott, és időben befejezte a munkát, de hogyha a munkaideje végén fel akart állni, akkor e-mailt kellett küldeni az egész részlegnek, bocsánatot kérnie, hogy aznap különleges körülmények között van, és ezért időben elindul hazafelé. Tehát ez azért wow! Tehát ez azért elég fáj.
Mostantól el fogom várni, hogy külön e-mailben köszönjél, hogyha a munkaidőd végével hazamész.
Nem. Nem. De hogy állítólag ez már olyan feszültségeket okozott sok helyen, hogy volt, ahol bevezették a No Overtime Wednesdays, azaz nincs túlóra a szerdát, hogy legalább akkor szerdán menjetek már haza, kérlek időben. Egészen elképesztő. A másik ilyen, ami engem teljesen megdöbbentett, hogy pontosság. Ugye hallottuk már ezeket a sztorikat, hogy Japánban késett, mint 5 percet a valamelyik gyors vonat is lemondott a közlekedési miniszter.
Most szerintem másodpercben volt.
Lehet, hogy másodpercben, lehet, hogy az is volt az 5 perc, az már ott az egész kormány lemondott volna valószínűleg, de hogy volt egy olyan munkahelye, ahol hogyha egy másodpercet késett, majd ilyen becsekkoló kapu van, ami pontosan jelezte, ki kellett vennie fél napszabbit kötelezően. De úgy, hogy ezt a félszabbit le kellett dolgoznia, tehát nem mehetett haza, hogy utána visszajöjjön, hanem abszolút mértékben le kellett dolgoznia. Egy másodperc. Tehát gondolj bele abba a stresszbe, hogy így egy másodpercet késsel, és akkor hopp, már is menni kell.
De ez egészen szürreális, hogy a túlórát azt is ennyire számon tartják, és kifizetik, de olyan alternatíva nincs, hogy annyival tovább maradj, és mondjuk nem fizetik ki, mint amennyit késtél.
Nincs. De annyi kedvezmény viszont van, hogyha tömegközlekedés késése miatt késtünk, ami ugye Japánban egy kicsit, de mindegy, hogyha amiatt, akkor késési igazolást nyújthattak be, tehát szerezniük kellett egy igazolást, hogy késett az a jármű, és akkor megúszhatták azt, hogy ne kelljen kivenni fél napszabit.
Ez megvan, hogy mennyi idő egy ilyen késési igazolást beszerezni mondjuk a BKK-tól vagy a MÁV-tól. Hogy sokkal többet buksz, mint... Igazából én sem csak úgy sejtem. Tehát, hogy sokkal több időd megy el, mintha csak a főnök jó fej lenne, és elhinné, hogy lerobbant a vonat.
Hát igen, de hát ez nem mindenhol
mondjuk
így
Japánban
működik.
Ilyen nem fordul elő annyira gyakran.
És akkor még egy példát mondanék, többet is ír, de talán még ez ilyen érdekes, hogy az új alkalmazottaknak jó reggelt kellett kiabálniuk a lift előtt. Tehát, hogy dolgozott egy IT óriásnál, és azok az alkalmazottak, akik frissen kerültek be a céghez, ilyen különböző egyetemekről, stb. Hónapokig a liftek előtt kellett állniuk, és ezt üvöltözniük minden érkezőnek, hogy jó reggelt. Ugyanis ennek a háttere állítólag az, hogy a japán vállalatok nagy jelentőséget tulajdonítanak az olyan értékeknek, mint a kitartás, türelem és kihívások leküzdése, és hogy ez is ezt fogja erősíteni.
Mennyi ideig kellett ott állniuk?
Hónapokig, minden reggel. A hagyományok különben annyira erősek, hogy volt egy olyan példa is, hogy így ugyancsak egy ilyen nagy IT céghez felvételizett, elküldte az önéletrajzát PDF-be, megvoltak a beszélgetések, mindenen túl volt, felvették, és már éppen kezdett, amikor felhívták a HR osztálytól, hogy szia, de ne haragudj, de nálunk hagyomány, hogy az önéletrajzot kézzel írva is elkérjük. Tehát, hogy igen, ezekkel nehéz mit kezdeni.
Ez a nettó szivatás.
Ingyen is lehet nézni, ők valószínűleg máshonnan nézik, ők úgy nézik, hogy ez a hagyományok tisztelete, de igen, innen nézve ez inkább nettó szivatásnak tűnik.
Ugyanezért Amerikában szerintem ilyen toxikus munkahely eljárást indítanak.
Az biztos, igen. És akkor ezzel a mai adásunk végéhez is értünk. Nagyon köszönjük, hogy az egész évadban velünk tartottatok. Folytatás következik majd ősszel.
Addig is vissza tudjátok hallgatni a korábbi interjúinkat is.
Érdemes, mert jók lettek.
Sziasztok! Sziasztok.